Elkezdjük akkor, és engedjétek meg, hogy én azért inkább ülve mondjam a magamért, tudok állni, és mozogni is, de azért ez kényelmesebb. Örülök neki, hogy ilyen szépen összejöttünk, és hogy ennyien kíváncsiak vagytok arra, hogy mi lett valójában a Solti középuramú adóval, milyen változás az, amiről itt a kollega beszámol nekünk. Az előadásunkat Varga Betta Dávid, az Antenna Rádió osztályvezetője fogja tartani. Ő ebbe a témába, meg a kollégái is, mert vannak itt, ők régóta dolgoznak már, és az aktualitását az időpontnak pedig az adta, hogy nem régen érkeztek vissza Kanadából, ahol a berendezésnek a gyári átvétele volt, tehát ő itt néhány kollégával együtt friss híreket tud majd elmondani, és most mondanám, hogy a tervek szerint valamikor az ősszel lesz a befejezési időpontja a beruházásnak, erről valószínű, hogy több helyen is majd próbálunk hírt adni, megemlékezni erről, úgyhogy lehet, hogy még majd lesz egy második előadás is. Dávid, átadom neked a szót. Köszönöm szépen, hogy eljöttél most, hogy kell mondani a Solti történetek is.
Én is köszöntök mindenkit, amikor hallottam, hogy elég sok bejelentkező az előadásra, akkor úgy cinikusan megjegyeztem magamban a cinikusoknak, hogy hát azért mégsem családozóban akkor az analóg műsorszólás jelenben, hogy ezért ekkora érdeklődés van a középhullám beruházások iránt, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Mielőtt azonban belefognék a rekonstrukció részletezésébe, azért néhány fogva összefoglalnám, hogy hol is kezdődött a Solti történet, a Solti rádiózásnak a hőskora, illetve hát, hogy miért is jutottunk el oda, hogy elindult egy ilyenfajta rekonstrukciós beruházás, aminek végül is az lett az eredménye, hogy idén ősszel átvesszük majd a gyártótól az új két magamatos félvezetős adóberendezést. Néhány pontban a Solti alapkőletétel, ahogy itt a képeken is láthatjátok, még virágjártás közreműködésével 1974. szeptember 6-án történt meg. Az ezt kiszolgáló épületkomplexum és energetikai rendszer 1975 végén, tehát több mint egy évvel később került átadásra. Ezt követte az önsugárzó monopól toronynak az átadása, közel 3/4 évvel később, és ezzel párhuzamosan meg is kezdődött a rádió adóberendezésnek a telepítése, amit át is adta 1976. novemberében. A rádióadó első bekapcsolása 76-ban megtörtént, tehát igazából mondhatnánk azt, hogy több mint 40 év az a 40 év, már majdnem 40 és fél év. Az üzemi sugárzást a 1977. januárjának elején kezdte meg, akkor még 539 kHz-en 2 MW-os teljesítménnyel. Az akkori energia felhasználása 63-65% volt, azért mondom, hogy akkori, mert majd későbbiekben van egy DTC-üzemmód kiépítés, egy ilyen korszerűsítő rekonstrukció, aminek hatására hát nem is az energia felhasználása, hanem az időben lévő kisugárzott teljesítménynek ugye a kapcsolgatása lévén hatásfokjavulást ért el a berendezés. Jelen pillanatban, ugye 2017-et írunk, ahogy a felvezetőben is hallottátok, most 40 éves az adóberendezés. Biztosan fogtuk azért megjegyezni azt, hogy amíg adósüveink és Kazán Kovácsaink vannak, addig azért életben tudjuk tartani ezt a berendezést. De sajnos a műszaki tényszámok azért ezt most már kezdik kikezdeni, hiszen mint minden műszaki berendezésre egy megbízhatósági görbe jellemző a tankönyvek szerint, és sajnos most az élet az be is bizonyította, hogy egy Solt esetében is alátámasztható. Egyre több az olyan jellegű meghibásodásunk az adócsövek tekintetében, az égésű óraszám csökkenésünk, ami indokolta azt, hogy elkezdjük kezdeményezni, elkezdjük bizonyítani a tulajdonosunk fel, aki ugye már 2014 óta a magyar állam, hogy megérette a Solti állomási rekonstrukciós beruházásra, nem csak az adó tekintetében, hanem az azt kiszolgáló infrastruktúra tekintetében, hiszen az is 40 éves, nem csak az adóberendezés. És hát ez a határozott elképzelésünk, hál' Istennek fogadtatásra talált, és 2015 év végén, karácsony előtt egy nappal egy kormányhatározatban az Antenna Hungária kapott felhatalmazást arra, hogy a Solti középhullámú állomásnak a rekonstrukcióját elkezdje. Itt a megkem jobboldali ábrán láthatjátok, hogy a sőégés óra számaik milyen drasztikus mértékben csökkentek az elmúlt 15 évben. Ez még nehezíti az is, hogy az egyetlen kiszolgáló partner ebben a fajta beszállítói szerződésben az az orosz fél, aki a G88P típusú teljesítményerősítő csöveket, amik a végerősítőink szállítják. Hát elég nehézkes üzleti partnernek mutatkozik, és most gyakorlatilag ott tartunk 2017-ben, hogy egy adócső beszállításnak az átutási ideje az kb. Egy évre becsülhető, azért, mert nagyjából fél év az, mire normális szerződést tudunk velük kötni különböző közvetítő partnereken keresztül. Úgyhogy azt reméljük, hogy az új adóberendezés ne jön már a gyártói szakkor, úgymond nagyon időbeli szóval nagyon is és könnyebben fog megtörténni. A rekonstrukció ugye magáról Soltról és a Solti infrastruktúráról szól, tehát ahogy mondtam, nem csak az adóberendezés maga a technológia kap egy újult formát, hanem a kiszolgáló infrastruktúra is. 2016-ban már elkezdődött az adóépületnek a teljes felújítása, ami részben energetikai célú is megkapott hőszigetelés, új nyilászárókat maga az adóépület, világítás korszerűsítéseket, tehát egy nagyon nagy mértékű beruházáson esik át maga az adóépület is. Ezen kívül a kiszolgáló erős áramú rendszer. Ugye a Solti állomásunk ez egy picit különbözik, és úgymond unikumnak számít a műsorszóló technológiák területén, hiszen tartozik hozzá egy 120-120 kV-os alállomás is, ami ellátja ugye az állomás villamos energiával, hiszen mégiscsak 2 megawattról beszélünk, ennek a korszerűsítése is megtörténik. A sugárzótorony, a kötélzet, a kikötőkötélzetnek a teljes korrózióvédelme megtörtént, a földhálónak a teljes felülvizsgálata és a hiszfeltárki bajhelyeknek a javítása megtörtént, és hát elérkeztünk oda, hogy az új adóberendezést is majd lassan telepítenünk kell, ennek jelen pillanatban a gyártása folyik, illetve hát a gyártásnak a végső fázisában tartunk, de erről majd lesz fog későbbiekben, hiszen már túl vagyunk a gyári átvételen, és ennek a tapasztalata is meg fogom osztani önökkel veletek. Ugye mindez a rengeteg beruházás magával vonta az, hogy lesznek a rendszernek olyan elemei, ami miatt maga a rekonstrukció megköveteli azt, hogy egy helyettesítő sugárzást kialakítsunk. Mire is gondolok? Hát amikor a torony korrózió védelme elkezdődik, akkor ugye ezt nem tudjuk sugárzás alatt csinálni, hiszen az alpinistáknak fel kell mászni a toronyra, le kell teljesen csupaszítani, majd újra festi. Ez időben egy nagyon hosszú folyamat, illetve hát az erős áram oldalon is, hogyha belenyúlunk különböző rendszerelemekbe, akkor megköveteli azt, hogy egy helyettesítő sugárzás rendelkezésre álljon, és volt kiesése esetén tudjuk azért biztosítani középhullámon is a Kossuth rádiónak a sugárzását. Itt a két ábrán látjátok, hogy mekkora a Solti 2 megawattos nappali lefedettség 540 kHz-en, és a másik ábrán pedig láthatjátok azt, hogy mi volt az, ami a helyettesítő sugárzáskor megvalósult. Szólnok elindult 1341-en, egy korábbi frekvencián 150 kW-tal, és ennek volt egy párja, ugye, korábban Siófok, ami szintén 1341 kHz-en működött paralel járatásra, és ezt lett áthangolva 540 kHz-re. Az itt lévő kollégáim, akik részesei a Solt projektnek, pontosan tudják, hogy ez nem volt azért egy olyan egyszerű kihívás áthangolni ekkora frekvencia átfogásra lett az adóberendezés. Igazából hozzá kellett nyúlni a teljes hangolókörhöz olyan formában, hogy a végén már én is egy kicsit félbe álltam el az egész történethez, ugyanis elmondom nektek, most már így a történelem befedi, és inkább jó sztoriként lehet rá emlékezni, hogy a társadalmat a készletünk a kifogyottán, és aztán a Hungária szinten már azon gondolkodtunk, hogy újakat rendelünk be, hogy egyáltalán az áthangolásod megvalósuljon. Hát ezeket a szlájdokat, vagy ezt a szlájdot azért tettem, hogy nagyjából a méretekkel tisztában legyünk, tehát ugye mivel ez egy koncentrált paraméteres antenna illesztő elem, ezért nem úgy kell elképzelni, mint egy széles sávú tip combiner, egy évvel ezelőtt nagyjából, mikor az ERBT-ről beszélgettünk, ugye akkor is fontos láthatjátok, hogy ott milyen technológiai rendszerelemek képzelhetők el. Ugye a másik fontos eleme volt a földhálónak a felújítása, vagy a felülvizsgálata és felújítása, hiszen ez az a pontja magának az antenna rendszernek, ami biztosítja azt, hogy a sugárzó karakterisztika az létrejöjjön. Ugye kettős szerepe van igazából, egyrészt az antenna áramokat a földbe el kell vezetni, kis veszteséggel, tehát a földhálónak jónak kell lenni ilyen értelemben, nem lehetnek rajta túl nagy szakadási helyek, hiszen az antenna karakterisztika is sorgul, ugyanis nem valósul meg a második pont, ami egy földhálónál a második szerep, hogy a vertikális koordinált hullámokat visszaverje, tehát egy pozitív tükörképet alkosson magának annak a negyed hullámú dipolnak, és így létrehozzon egy ilyen virtuális vérhullám. Ez megtörtént, ez a felzárás, ugye a Solcon úgy kell elképzelni, hogy 120 darab, 3 fokonként elhelyezkedő 420 méter hosszú húzalban két útra, ami a földhálót megvalósítja. Ez van egy 420 méteres pontban összekötve. Ennek a felmérése egy nagyon érdekes, ám már egyszerű módon induktív csatolással történik. Egy kétkülönöztes adójelvel gerjesztjük ezeket a húzalszálakat, és a vételi oldalon a vetjelből vissza tudni következtetni a mérőjel szintje alapján arra, hogy hol vannak szakadási helyek, ugye hiba helyek lokalizálhatók. Mivel jelen pillanatban Solcon földművelés folyik egyébként a földhálónak a területén, ezért gyanítható volt, hogy azért hibahelyeket fogunk találni, ha bár ugye kikötés, hogy a szántási mélységet nem haladhat, a szántási mélység nem haladhatja meg, ha jól mondjam, a 30 cm és 60 cm mélyen vannak ezek a húzalok, azért be tudtuk azonosítani 50 darab hibahelyet, összesen 214 méter szakaszon kellett pótolni a földháló húzalokat, de most már tökéletesnek mondható a földháló. Sem volt rossz egyébként, 40 év óta elegyítőnek mondható. Maga, hogy haladunk visszafelé az antennától az adóberendezés fele, az antenna illesztés egy nagyon fizikus eleme a rendszer, az adásrendszernek. Solt ebből a szempontból is unikumnak számít, ugye mindjárt fogom ugye mutatni azt, hogy milyen antenna illesztési módszereket használunk ugye az ORCAS technológiákban, hát az egyik az a koncentrált paraméterű, a másik ugye a leosztott paraméterű, itt Solton unikumnak mondható ez a negyed hullámú vonalcsonkos kihangolás, 540 kHz-re, ennek megvannak a hátrányai is, és így történik, nagyjából a talponti impedancia 140-7250 kapacitív impedancia, ennek történik az illesztése az adó oldali 60 ohmhoz. Persze mindjárt mutatom, hogy milyen hátrányai is vannak ennek. Igen, tehát az összes többi középhullámú állomásunkon koncentrált paraméterű illesztést alkalmazunk, ugye ezek az antenna tuning unitnak, vagy másmilyen atomnak nevezett felszerelnek, Győr, Zsívófok, Miskolc, az összes középhullámú állomás gyakorlatilag felsorolható, és Solc még unként elhelyezkedik ezzel az illesztőkörrel. Ugye előnye van, hiszen kis veszteség produkálható egy ilyen tápvonal szakaszon, hiszen ez, ha önmagában nézem, ez csak egy tápvonal, és nagy a megbízhatóság, egy robotus szerkezetről beszélünk. Hát a hátránya az, hogy ugye hullámokban kell számolgatni az illesztést, így viszonylag nagy kiterjedése van, főleg 540 kHz-en, ahol ugye a lambda hullámhosszúsága az nagyjából 500 méter, 550 méter jön ki, illetve hát az illesztésnek a sávszélessége át az úgy nem túl nagy, hiszen mégiscsak itt látható maga a kihangoló elem, aki járt Solcon az látható élőben is, nagyjából céltávon van a rövidre zárt vonalcsónknak vagy a vonalcsónknak a végén és a rövidzár található meg valahol nagyjából az egyharmadánál egy negyedén ennek a vonalcsónknak, és itt látható maga a 3 méteres torony szerkezet. És itt van az, amiért mondtam, hogy azért megvannak a hátrányai. Ugye a IMO-ban nem okoz problémát egy ilyen VSVR karakterisztika, viszont a rekonstrukciónak az egyik célja az is volt, hogy DRM módban tudjon működni a berendezés, és ennek azért vannak követelményei technológiailag. Ugye egyrésztről 5 kHz-es távolságra magától a vízőtől egy pont 0,5 százados VSV-et kellene produkálni magának a rendszernek, illetve 10 kHz-es távolságra 1,1 tizedes VSV-et kellene produkálni. Na most a mérés alapján, ahogy látják a karakterisztikából, ez nem teljesül, és itt két álláspont is megfogalmazódott, egyrészt az antenna munkája szigorúan véve nem teljesül, két álláspont is megfogalmazódott az AH és a gyártó oldaláról, az új gyártó oldaláról. Hát mi azt mondtuk, hogy igen, szigorúan nem teljesíti a szabályokban szereplő értékeket, viszont majd az ERM tesztek és az ERM mérések fogják bizonyítani azt, hogy milyen nem kívánt sugárzásokkal, milyen sávon kívüli sugárzással fogunk számolni. A gyártóállásmódja nagyjából ugyanez volt, tehát ők kimondták, hogy plusz minusz 4,5 kHz, ugye 1,2 az álló hullámarány. Ez nem teljesíti nagyjából a szabványokat, de nem is kritikus, nem okoz kritikus üzemeltetési problémát az ő elképzeléseik szerint sem. Hát ugye a két megoldás az az, hogy vagy átérünk egy megoldásra, ami meglehetősen nagy kihívást jelent az teljesítmények esetén, a másik megoldás pedig, hogy majd megnézzük, hogy a DRM-et kifoz ki, és akkor térmérésekkel fogjuk vizsgálni azt, hogy okoz-e nekünk bármilyen jellegű problémát, mi azért arra számítunk, hogy olyan kritikus problémákat nem fog okozni. És akkor elérkeztünk oda, amiért igazából ma jöttünk, eddig csak a rekonstrukció elméletéről beszéltem, az újabb berendezésről még nem. Maga az újabb berendezés is unikusnak számít, ma ezt a szót sokszor fogom még használni, hiszen 2000 kW-ról beszélünk, 2 megawattos teljesítménnyel. Ugye vannak a világon olyan adógyártók, a méltán híres olasz, vagy most már lassan a kínai adógyártók is belépnek a piacra, akik szeretik lemásolni az adástechnikai termékeket, de azért 2000 kW-os adót nem sokan gyártanak a világban, sőt nem sokan, sok gyártónak van portfóliójában úgynevező ez a termék, hiszen ezt külön megrendelésre gyártják le. Nagyjából aki szóba jöhet adógyártó a világon, és mondjuk úgy, hogy bízunk is a szakértelmükbe, az 4 darab volt igazából, a Nautelők egy kanadai gyártó, a Transradio egy német adógyártó, a Harris egy amerikai adógyártó, és a Tomson, aki pedig egy francia adógyártó. Most a két pályázatra az általunk meghatározott műszaki specifikáció alapján igazából a Nautel és a Transradio jelentkezett, illetve adott be értékelhető ajánlatot, a másik kettő nem tudtuk értékelni, és ki kellett zárni valami miatt a pályáztatásból, vagy pénzügyi megfontolásból, vagy a projekt időbelisége miatt, vagy egész egyszerűen nem láttuk azt, hogy műszakilag egyébként attól függetlenül, hogy magában a gyártás technológiáiban létezik ekkora kapacitás, hogy ekkora adóberendezés legyen, de nem láttuk azt, hogy ez képes. Igen. Mi volt a kiválasztásnak a fő szempontja, vagy a fő szempontja? Ilyen nyilván egy beruházásnál elsődleges szempont az, hogy mennyire veszik meg ezt az adóberendezést, tehát magának az adónak a bekerülési költsége. Egy nagyon kritikus pont volt és értékelési szempont volt az, hogy az adóberendezés energia szempontjából milyen mérleggel rendelkezik, tehát mi lesz a várható energiaköltség mondjuk egy 15 éves üzemeltetési időszakban. A felhalmozandó tartalékeszközöknek és a gyártói támogatásnak a mértéke milyen lesz, ez milyen többletet fog okozni majd az üzemeltetés során. És volt egy látszólag elhanyagolható, de valójában nem elhanyagolható tény az, hogy az adó mérete mekkora, mennyire elhelyezhető ez. Ugyanis a solti infrastruktúra a régi fogyatagóra készül. Ott azért, ha bár nagy helyek vannak, de magának az adástechnikának olyan túlzottan sok hely nincsen, és még egy dolog is nehezítette, hogy a sízőtöbben volt műemlékvédettséget élvezett, tehetséget elnyerte, és nem nyúlhatunk mindenhez hozzá. Tehát maga a homlokzati folytonossága az épületnek nem vontható meg, a régi adóberendezés nem vontható el, a régi kiszolgáló rendszerelemek nem vonthatók el, de ezeknek a helyükön kell maradni, hiszen ipari műemléknek van nyilvánítva. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont volt, és ezeknek a megfontolásoknak a végigkövetésével, végülis egy szigorú pontozási rendszerrel, de egyeszehangban a Nautel adta a legkedvezőbb ajánlatot, mi műszakilag is ezt szerettük volna, és hál' Istennek gazdaságilag is ez volt a legkedvezőbb, így a Nautel jött így összesen. Hát itt egy marketing ábra látható, de igazából összehasonlítjuk a Tomson, a Harris és a Transradio méreteihez képest a Nautel kiadó berendezését, akkor méretben látszik, hogy ezért mekkora különbségekről beszélünk. A PDM-ről vagy PDM modulációra meg később is lesz szó, hogyha marad rá idő azért. Itt látszik maga a komplexum ugye belülről, ez maga a solti adóterem. Tehát a térvésznek ezen feléhez nem nyúlhatunk hozzá, az adóberendezésnek maradni kell, és ugye volt egy olyan belső követelményünk is, hogy a régi adóberendezésnek minimum 6 hónapig üzemképesnek kell lenni, hogyha a próba üzem alatt az új adóval bármilyen probléma előfordul, akkor végül is majd szerintem gombnyomásra át tudjuk állni a régi adás technikára, ezáltal folyamatosan biztosítjuk a Kossuth Rádiónak a sugárzását. A másik képen látható a kontrollszoba, illetve a mérőberendezések, ahol található, ez sem mondható, tehát nagyjából úgy kell elhelyezni majd az adóberendezést, hogy ez a térvész áll rendelkezésünkre. Az elvi elrendezés, amikor a projekt indult, akkor nagyjából így nézett ki. Ez a régi adóberendezés, az a két blokk, és ide kerülne az új adóberendezés, ugye, ahogy mondtam, erre a térvészre, itt a régi kontrollszoba. Nagyjából ezzel a felosztással két blokk kerül, ez a régi elvi elrendezés két blokk került volna ide és három ide, és ugye megszületett egy újabb elrendezésünk, és ezzel majd részletesen kifejtem akkor, hogy mit is láthatunk. Ez a solti adóépülettel, hogyha szembeállunk a baloldali épülettel, itt található a két régi adóberendezés az összegből, és itt helyezkednek el az új adástechnikai rendszerelemek. Maga az adóberendezés két megamatot figyelembe véve 5 darab adóblokból áll, már részletesen beszélünk, hogy mindegyik adóblok mit tartalmaz. Tartozik hozzá egy erős áramú szétosztó szekrény, és mindegyiknek tartozik egy transformátor, ezek már kültérelmen kerülnek elhelyezésre, illetve beszélünk erről is, hogy tartozik hozzá egy 400 kW-os műantenna, és úgy mondom majd, hogy miért 400 kW-os műantenna tartán. Maga a kezelőhelység az megmarad régi állapotában, viszont az új kezelőhelység nem itt az adástechnikai teremben fog helyet foglalni, hanem a mostani csőraktár, adó csőraktár fogja ezt a tisztséget kitölteni, és innen fog történni igazából az adóberendezésnek a helyi irányítása, illetve kezelése. Ebben az irányban helyezkedik el az adótorony, ebben az irányban helyezkedik el a trafó. Hát az alállomás nem látható innen, mert viszonylag messze van, de itt kellő rálátással a transformátorokra, a műantennára, az adóberendezésre és az adóra is. Maga a távvonalvezetés az úgy fog történni, ezzel a középső elem, ugye, ahogy mondtam, a kombányát, minden egyes adónak a kiemelő teljesítménye be fog ide jutni, ez egy 5 millió típusú összegből, azonos amplitúdóban, fázisban találkoznak a jelek, és rácsatlakozunk a régi összegzőnek a kommutátorára, ami majd a végén látjuk egy funkcionális diagramon, hogy hogy valósítja meg az összegzést, illetve azt, hogy kapcsolható lesz az egész rendszer a mostani 3 megahortos műantennára, ami itt helyezkedik el, illetve a saját műantennájára is. Maga az adóberendezés, ugye, ahogy mondtam, AM-módban 2 megawattos kimenő teljesítményű, 5400 kW-os teljesítmény erősítő blokkból épül fel. Az egész rendszer teljesen légütéses, ez még egyelőre fejtörést okoz nekünk, tehát ez még tervezés alapja, hogy hogy lett majd a hűtőrendszernek magának a elhelyezése, hogy ne kelljen különösebben a mennyezetet bontani, illetve ne kelljen plusz alátöréseket csinálnunk. Tehát még ez egy pici fejtörés nekünk. Maga a hatásfok az előzetes jelzések szerint elméletben 86 és 92% között alakult, így kiszámítható, hogy mondjuk 150%-os moduláció mellett nagyjából a hőveszteségünk a 350 kW-t teljes teljesítményre. Ez viszonylag nagynak számít, hogyha a DVB-t hálózatot hasonlítom, ott ugye sokkal kisebb hatásfok, de sokkal kevesebb, a kisebb teljesítmények alatt sokkal kevesebb hőveszteség halmozódik fel az adótermekben, és a régi adás technika ugye úgy volt felépítve, hogy maga a komplexum szűtése is ebből élt. Hát most ez azért erre nem lesz elegendő, vagy majd hogy nem elegendő lesz, tehát itt még majd azért tud dolgok bejönnek, ha az energiahatékosság egy szempont, akkor azért ezt is meg kell említeni. A maga adásrendszer nagy rugalmasságot ad. Ugye a régi adóról annyit még érdemes megemlíteni, hogy ha bár egy robosztus rendszerről beszélünk, azért érzékeny bizonyos pontokra is. Ezek a pontok például a még erősítő csövek. 10 darab EU88P típusú adócső látja el a két megabatot, állítja elő a két megabatos teljesítményt, viszont ha ebből egy is meghibásodik, akkor már 3 decibeles teljesítménycsökkenés van, hiszen maga az adásrendszer 2x1 megabatból épül fel, és az egyik ilyenkor kiesik, ugye cserélni kell az adócső, ez 1 megabatum marad. Még ennél a rendszernél igazából az egyik rugalmassági szempont az, hogy 5 adóblokból épül fel, és a kombájner olyan szerkezetű, hogy 1-től 5-ig bármennyi kapcsolható az antennára, és bármennyi kikapcsolható a rendszerből. Ez nekünk nagyon jó, hiszen egy adott hiba esetén nem kell célteljesítményre lemennünk, csupán arányosan 400 kW-tal csökken a teljesítmény, de még majd ennél is tovább megyek, hiszen látjuk, hogy hány darab bétfokból épül a berendezésből, és hány darab meghibásodása esetén észlelhető egyáltalán teljesítmény csökkenés. Azt azért az előjáróban elmondom, hogy kint voltunk ugye a gyárba, átvettük a 3-as adóblokkot, és hát azért megnyugodva jöttünk vissza, hogy kellően robusztus, kellően elég tartalékkal rendelkezik a maga az új adóberendezés majd a majdani üzemeltetéshez. Ugye szoktam mondani vicces, hogy 2 megawattnak még azért mi is magázódó viszonyt ápolunk, tehát azt azért vigyázni kell a feszültségviszonyokkal. Maga az adóberendezésnél követelmény volt, ahogy előbb is láthattátok a VSGL karakterisztikából, hogy DRM képes legyen, illetve hát ne csak egy utóval kialakított valamiféle elhézett tárfelügyelete legyen a berendezésnek, hanem legyen teljesen tárfelügyelhető, és legyen teljesen tárvezérelhető. Tehát az adó maga SMMP képes, nekünk van egy tárfelügyeleti rendszerünk, ez a Cisco-nak a Róza gyártmánya, és van egy performance monitoring rendszerünk, ez egy nyílt forráskódú rendszer, amiben igazából szakértő mérnökök olvasgatják a különböző adatoknak az alakulását, ez a Netflix-es rendszer, beintegrálható az SMMP képesség miatt, tehát tudunk kiadni is parancsot, és tudunk paramétereket is levenni be a közésből. És hát ugye ahogy ki lesz építve a 80-as évek végén, a különböző moduláció, vezére, bőrőszint szabályozás, ugye ahogy DCC-nek neveztük, itt is vannak különféle MDCL megoldások, tehát a moduláció, vezére, bőrőszint szabályozás, többféle is van a berendezésben, hát ennek a karakterisztikáját már igazából majdnem kiválasztottunk, de majd a végső átadási eljárás során fogunk dönteni arról, hogy az energia megtakarítás függvényében nekünk melyik a legkedvezőbb. Ugye ahogy látjátok, maga a 7 megawatt az 5 darab 400 kW-os blokkból épül fel. Egy blokkot nevezünk teljesítményerősítő blokknak, ez egy NX400 típusú önálló adóberendezés igazából, ebből van 5 darab. Teljes teljesítményét tekintve a 440 kW-ot tud maga a berendezés, plusz ugye erre még rájön a moduláció. Ezt a 400 kW-nyi teljesítmény 160 teljesítményerősítő modulációját, ez magák a egyedi erősítők, azok 160 darab találhatóval berendezésben. Tehát könnyű kiszámolni, hogy akkor az 5 blokkban 800 darab végfok van, és azért is hoztam fel előbb az adócsöves példát, mert még ott egy adócsöves esetén 3 dB teljesítménycsökkenés, itt gyakorlatilag van 800 darab végfokunk, ami fölfoghatjuk úgy is, hogy 800 darab potenciális hiba lehetőség, de fölfoghatjuk úgy is, hogy ennyire van elosztva a kritikussága egy meghibásodásnak, ezáltal szerintem, legalábbis az én benyomom, hogy meglátásom szerint drasztikusan csökkenti az üzemeltetési kockázatokat. Maga az adóberendezés az egy hot plug-inből-nek nevezett megoldás, hiszen üzemközben ezek a légfokok kivehetők, egy nagyon érdekes megoldásra hozott ezt meg a gyártalom, megmutatom a következő ilyen. Elmondások alapján, a gyártó elmondásai alapján 16 darab végfok meghibásodásai ebben az adóblokban nem történik semmi igazából a kimenő teljesítménnyel, hiszen a szintszabályzás visszakompenzálja a kimenő teljesítményt. Ezt tesztelésünk alapján majd, amikor áttérünk a gyártói tapasztalatokra, a gyári tapasztalatokra, akkor látjátok, hogy mi 20 darabig jutottunk el, úgyhogy nem volt észrevehető a kimenő szint ingadozás, hiszen az adó fokozatosan emelte a többi végfok teljesítményét, így visszaszabályozta a 2 megawattos teljesítményt. Maga a berendezés az 50 ohmos kimenettel rendelkezik, ugye nekünk az volt a kiírási specifikációnk, hiszen maga a negyed hullámú hangolócsomp is ugye 60 ohmra van, illetve hogy 60 ohmos legyen a rendszer kimenet, ez kombájner oldalon lesz 60 ohm, és majd a Wilkinson híd után van egy impedancia transformátor, ami 50 ohmról 60 ohmra transformálja ezt az impedanciát. egy ilyen teljesítményerősítő blokk a négy regből épült fel. Az első reg a kontrollreknek nevezett egység. Itt helyezkedik el egy érintőképernyő, és majd látjátok a webes felületeit, az adóberendezésnek ugyanaz konfigurálható ide, és ugyanazok a beállítások érhetők el egyébként, vagy pedig webes felületen keresztül. A többi reg pedig a PR-eknek nevezett, a teljesítményerősítő fekeknek nevezettek, és itt található a 160-ban a végerősítő fokozat. Maga a teljesítmény erősítés és maga az elvi elrendezése így néz ki egy regnek. 40 darab modulból épül fel, ugye 4 regből áll egy 400 kW-os blokk, ez 160 darab végfokot jelent. Képes az adóberendezés fogadni analóg és digitális meghajtású jeleket is. Egy teljesítmény erősítő blokk 2,5 kW kimenő teljesítmény, és hát igazából ez nem érdemes fogadni. Maga a teljesítmény erősítő modul az 4 darab 200 amperes fedből áll, ami viszonylag gyorsan cserélhető egy esetleges meghibásodás esetén. Nem forrasztott, hanem csavarozott technológiával helyezkedik el magán a nyákon. Ez igazából gyorsan szervizelhető, nagyon felhasználó barát maga a gyártás technológiája is ennek a berendezésnek. És itt szeretném megemlíteni azt a megoldást, ami alapján hotplug-jegyzőnek nevezhető a berendezés. Nyilván a különféle védelmek megvannak rövidzárat szakadásra a kimeneti oldalon, vagy hát, hogy nézem az összegrész szempontjából a bemeneti oldalon, viszont a meghajtó és vezérlő jelek egyetlen egy ilyen 45-ös csatlakozón keresztül érkeznek a mezzerősítőbe, és nyilvánvalóan egy kiszerelésre meg kell szakítanunk ezt a jelutat, tehát azon nyomban, ahogy az ERJ 45-ös csatlakozásból kihúzzuk magát a Ethernet kábel, úgy megszakad a vezérlése, maga a védelem életbe lép a végfoknak a kimeneti oldalán, és kihúzható lesz a berendezési módon, nem lépnek fel olyan feszültségviszonyok, ami szikrázás átütést okozna. Itt látható a teljes rendszernek az összegzése, ugye itt van az öt blokk, amiről beszéltem, és itt látható maga a Wilkinson típusú összegzés, ugye különböző fázistolások valósulnak meg magában a rendszerben, azért mondom, hogy különbözőek, mert ugye beszéltünk arról, hogy minden variációban tapasztalható ez az egész rendszer, és ugye ezen a pontban amplitúdóban és fázisban helyesen kell, hogy összegződjenek. Amikor kitapasztalunk egy rendszerelemet, akkor maga a rendszer átáll a megfelelő viszonyokra, és ugyanúgy tartja ezt, és itt pedig megtörténik az impedancia illetés, és így csatlakozunk a 60 ohmos rendszerhez, ami ebben az elrendezésben itt a régi adástechnikának, ugye a kommutátoron lesz majd. Az üzemmódok, amiket tud maga az adóberendezés, hát ebből igazából az első három érdekes számukra, vagy szigorúan nézem az első kettő, de az nem már közelem, hogy a harmadik is szóba jöhetne. Ugye analóg áram képes az adóberendezés nyilvánvalóan, DRM képes, ahogy beszéltük róla, viszont képes szimulkált sugárzásra is, tehát alsó és felsősávban az AM és a DRM sugárzás ilyen jellel megvalósítható egy időben. Ez lehetőséget biztosít különféle tesztek elvégzésére. Egyszer mondom, de nem a hálnak a felkérést, hogy ezt elhívást keményről. Tárfelügyelhető és tárvezérelhető, ahogy mondtam, az adóberendezés. Van egy grafikus kijelző felület, ami igazából szabadon felkezdhető, bármi megjeleníthető, amit az adóberendezés önmagában mér. Lemenve egészen odáig, hogy a egyes teljesítményerősítő blokkoknak vagy fokozatoknak mérje. Ez nagyon kellemes üzemeltetési körülmény biztosít nekünk, hiszen hogyha van egy problémás végfokunk, ide kiadva a paramétereit, minden percben leolvasható, nyilvánvalóan kis manuálisan kis hihető különböző adatnál is. Csak néhány dolog, hogy mit lehet monitorozni magán a tárfelügyeleten keresztül, bemeneti audio jeleket, a rádiófrekvenciás spektrumot, haladó és reflektált teljesítményt, mindent képes megjeleníteni impedanciát, az impedanciát képes megjeleníteni Smith diagramon, ami egy nagyon kényelmes megjelenítés, ugye nekünk mérnököknek minden egyes PR és feszültségértékek, hűtőventilátorok állapotát, tehát tényleg haladnak felkezdhető a középső mező. úgyhogy nagyon felhasználó barát és nagyon korszerű maga a berendezés. Maga a műantenna az emiatt a szakadtolhatóság miatt egy 400 kW-os műantenna lesz, hiszen igazából ha csak nem az összegző rendszerről van szó, akkor egy 3 MW-os műantenna vagy 2 MW-os műantenna elveszti a relevanciáját, így módon magához a rendszerhez egy 400 kW-os műantenna csatlakozik, erre bármikor rászakaszolhatók az egyes adóblokkok 400 kW-tal. Maga a műantenna az 125%-os modulációig terhelhető, 50 ohmos energia impedanciával, hiszen ugye a kombájnerek 50 ohmokról beszélünk, mégiscsak kombájnerek utányunk be a 60 ohm. 3-fázis 400 voltról működik, igazából a teljes tartományt tudja, egy műantennának megfelelő hálóhullám arányértéke, és egy 6-8-os csatlakozós felület rendelkezik. Maga egyébként kimeneti oldalon a 2 MW 12 volt, elég nagy méret, a világon nem sokan gyártják, konkrétan ketten gyártják a világon a ekkora tápvonal méreteket, meglehetősen borsos áron egyedi gyártásban. Üzemben fogjuk tartani a 3 MW-os műantennákat is, hiszen a kommutátort megfelelő állásba kapcsolva oda is szakaszolható ez a rendszer, de egy idő után valószínűleg, hogyha az adó, ahogy látjuk az első dián, a megbízhatósági övét eléri a megnyugodási fázisát, akkor valószínűleg nem kell már nem szükség. Ahogy mondtam, a 3-as blokkot teszteltük a gyártónál, itt látható az egy heti munkák eredménye, úgy most a bevezető állája. Ez volt az az elrendezés, ami alapján dolgoztunk. Ugye ez a méréstechnikai elrendezés lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy bemeneti oldalon nézzük a teljesítményfelvételt, illetve a kimeneti oldalon vizsgáljuk azt, hogy mennyi a teljesítményleadás, illetve hát a rádiófekés és audiójeleket is tudtuk vizsgálni, és most ezt szeretném egy picit mélyebben kifejteni, hogy hogy is néz ki. Maga a teljesítménymérés és magának a teljesítmény kijelzésnek a hitelesítése az a következő eredményt hozta. Hát kimeneti oldalon ugye egy szondával, igazából egy robotfitekercsel vizsgáltuk a kimeneti áramot, ez 90 amper volt, tudtuk a kimeneti impedanciát, hiszen ezt is megmértük. Ez alapján lehetett számolni már egyszerű ohmtörvény alapján egy kimenő teljesítmény, ami 401,9 kW volt. A kijelzett önmagát kalibráló mérőrendszer, az 400 kW-ot mutatott, tehát igazából nagyon-nagyon kicsi volt, 0,5%-os volt a hiba. Ez a százalékunk, tehát nagyon jó önbeállítás. Kipróbáltuk különböző teljesítményszinteken is, van olyan, amit nem is jelenítettünk itt meg, de nagyon is hihetetlen rendezés. 400 kW a teljes teljesítmény. Ugye nyilván élből beállítva az 50%-os teljesítményt, a 10%-os teljesítményt, viszont egész be tudtunk menni 1 kW alatti teljesítményszintekre. Ugye ezt lehetővé teszi azt, hogy 2,5 kW dokkóból épült, egy nagyon jó műszaki konstrukcióval állunk igazán. AC-kimaradás esetén teszteltük azt, hogyha egy hálózati csuklással állunk szembe, ugye Solt a 2 MW-jával nem olyan, mint egy DVB-T állomás, hogy egy dízelagregátor azonnal átáll a hálózati kimaradás esetén is indul az adóberendezés, hanem a hálózati csukláson akkor ezt érzi az adóberendezés is, mennyi az az idő, ami alatt visszaáll a teljes 7 MW-os sugárzás. 9 másodperc volt, ami 1 perc volt az a szűrésmező, amit el kellett volna mi az adónak, hát ezt 6-ára sikerült teljesítenie, 9 másodperc alatt azonnal volt kimenő teljesítményünk. Teszteltük azt is, hogy T-állíták esetén, ahogy ugye korábban mondtam, mit produkál az adó, hiszen az elmondottak alapján 16 végfok kiúzása esetén még nem kell semminek történni kimeneti oldalon a kimenő teljesítménnyel. Hát eltávolítottuk a 16 darabot, az adó közszabályozta önmagát viszonylag kényelmesen, de ilyen teljesítmény és feszültségviszonyok mellett ez érthető, de gyorsan beállt igazából a kimenő teljesítményünk. Így van. Egészen 20 darabig jutottunk el, aztán tovább már nem stresszeltük az adóberendezést. teljesítményfelvétel, a régi adóberendezésünk, ugye, ahogy mondtam, DTC nélkül 65%-os hatásfokkal rendelkezik, vagy új adóberendezés emellett 89%-os, vagy 89% fölötti hatásfokkal bír. A követelmény az 89%-hoz, ehhez megengedve egy 5%-os mérési toleranciát, hiszen azért ekkora teljesítményeknél hogy belefér, ha bár rengeteg üzemeltetési költségről beszélünk egy 5%-os esetén. Éppen ezért az átvételi protokollban nem csak egyfajta mérés van a teljesítményfelvételre, hanem egyrészt mérünk kalorimetrikusan a régi műantennára, illetve mérünk egyszerű módon áramváltóval és feszültség érték alapján, illetve szintezenci érték alapján útörvényel kiszámolva a teljes felvett teljesítményt is. Nagyon nagy mértékű ez a hatásfok javulás, hogyha 15 éves üzemeltetési periódusban számolunk, már pedig úgy számoltuk ezt a projektet, előbb-utóbb vagy DRM lesz belőle, vagy maradunk ebben, tehát nem látjuk annak a végét, hogy a lánysugárzásra ne lenne szükség. Milliárdos nagyságrendbe esik az energia megtakarítás ezzel a több mint 20%-os hatások javulással. Most megengeditek, nem sorolnám fel az összes hatások értéket. DRM módban is produkálta az adóberendezés a megfelelő. Maga ugye a légfokok nem meglepő, hogy ilyen jó hatásokkal rendelkeznek, hiszen D-osztályban működnek, tehát azért elvárható tőle a magas hatások. Mértünk frekvencia pontosságot, illetve vérülesést. Maga a tűrés az 1 Hz volt a frekvencia pontosság esetén. Ezt tudta az adó, bár megjegyezném, hogy külső 10 MHz-re fogjuk üzemeltetni a berendezést, tehát igazából ez csak a modulációs mélység változtatása mellett ugye vizsgáltuk a vérülesést. Itt maga a tolerancia, amit megengedtünk, hogy 1% volt. A 3%-nál nem mértünk rosszabbat igazából az adóberendezésnél, se 0%, se 50%, se 95%-os modulációs mélység esetén. Nem kívánt sugárzásoknál az adóberendezés tartja az összes ide vonatkozó szabványnak a követelményét. Az első ábrán látjátok az első és a második felharmonikus, a másik ábrán pedig látjátok a PDF-ekhez viszonyítva a sugárzás tartalmat. Teljesíti maga az adóberendezés, amit kell neki. Audio méréseink, ISMU 1 Exciter átmeneten különböző modulációs mélységi fokozatok esetén, úgy, hogy a 4,5 kHz-es szűrő ki van kapcsolva. Követelményünk átvitelre plusz minusz 1 decibel volt, a THD-ra pedig 1%-nál kellett jobban produkálni az adóberendezésnek. Ahogy látjátok az átvitelén, ezt tudja az adóberendezés, nem beszélve akkor, amikor bekapcsoljuk a 4,5 kHz-es szűrést 5 kHz-es vágási frekvenciával. Az eredmények önmagáért beszélnek. Minőségileg egyébként a régi adástechnika is hasonló paraméterekkel. Itt ugyanez látható, csak ugye ennél egy 10 kHz-es tartományi vizsgálva, itt pedig 4,5 kHz-es tartományi vizsgálva, akkor másik tanáltam nőletesebb ábra volt. Itt egy harmadik szűrési lehetőség beállítás történt, ez a minimál olvasult audiofilter van bekapcsolva, egy kicsit lankásodra bárhogy a figyelemmel egy olyan éves betörése van. Értünk intermodulációt, 60 Hz volt a modulálójel, 7 kHz ugye a vívő, 1:1-es keverési arányba 1%-os intermodulációt mértünk, a limit az 0,5% volt, 4:1-es keverési arányban 4%, 60 Hz-es, 3 kHz-es felállításban pedig 0,3%, illetve 0,7% a zajszintünk pedig 50 dB-nél jobb kell, hogy legyen, ez 0,65-7 decibel, tehát kellően alacsony a zajszintje magának az adóberendezésnek. Végrehajtottunk funkcionális teszteket, hiszen az átadási procedúrának ugye ez is része. Különböző felállásokból hibákat generálva, tartalékolásokat előidézve, ütemezett átkapcsolásokat vizsgálva, bemenőjelek megszűnése esetén, hogy viselkedik az adó, a tárfelügyelete, mit mutat ilyenkor, ezeknek mindnek megfelelt az adó, én mindent nem is soroltam itt fel, ugye 5 napig maszíroztuk ezt a berendezést, és igazából majd, hogy nem megfelelt mindennek, majd mindjárt mutatom a sukkpoint a végén. Reflexióvédelmet is végrehajtottunk túlmodulálással, olyannyira, hogy már a Tetszilden a transformátort egy kicsit megrángattuk és vibráltak a neonak, ez nagyon megelőzetes volt. Látni, az adóberendezés simán védte ezeket a vákumzásokat is, mint a utéziknek. És itt az, amikor a beszélésem, hogy majd, hogy nem teljesítette kollégánk, aki masszírozta az adó tárfelügyeletét, illetve tárfelügyeletét, sikerült előidézni egy olyan üzemállapotot, ami hát manapság már megszokott egy olyan környezetben, ahol rengeteg szoftver alapú megoldás működik. Hát előidéztünk egy olyan állapotot, hogy tárfelügyeleten minden rendben volt az adóberendezéssel, csak hogy helyben nem lehet ezt vele mit csinálni. Kiakadt a képernyője. Ez azért problémás egy olyan állomáson, ahol még személyzet működik, és majd így ülnek az üzemeltető kollégák, hogy menjünk vele. Úgyhogy ezt lávérzetbe fölírtuk a gyártónak, hogy ez jó lenne, hogyha a felállításra javítaná. Ott helyben nem tudták javítani. Először jött egy ilyen alacsony kis informatikus, majd jött egy ilyen norvég informatikus, ő se jött rá, úgyhogy mondták, hogy fölírják egy kezelendő problémát. Maga az üzembehelyezés az 2017. augusztus közepétől szeptember közepéig tart, utána egy 6 hónapos tesztüzem következik. Az augusztus és szeptemberi időszakban egy hosszú teljes teljesítményű tesztüzem lesz az éjszakai adásszünetben, egy hosszított adásszünetben, és ezt követi ugye a 6 hónapos tesztüzem, amikor is a régi adóval is olyan üzemállapotot kell fenntartanunk, hogy bármikor üzembe helyezhető legyen. A maga az új adóberendezés átvétele, ahogy korábban mondtam, a jelenlegi 3 megawattos műantennára fog megtörténni, különböző mérési protokollokkal. Egyébként a mérési protokoll meg fog egyezni a gyári átvétel mérési protokolljával, csak ez egy összetes átvétel lesz, nem egy összetes átvétel. Úgyhogy fogjuk mi még ezt az adót masszírozni ott helyben, de a várakozásoknak szerintem megfelelően meg fog felelni. Viszont ugye, ahogy tartanunk kell ezt az üzemállapotot, egy olyan összegző konstrukciót kell kiépítenünk, hogy a jelenlegi adástechnika és az új adástechnika az közösíthető legyen. Hát itt látszik az elvi elrendezése a mostani összegző rendszernek, a mostani kommutátor rendszernek, aminek egy csatlakozási pontja volt, kiépítettek, mint a szovjet barátaink egy antenna 2-es kimenetet, amit bemenetnek tudunk használni igazából, és ez lesz az új adóberendezés kombájnerének a bemeneti pontja, tehát a kimeneti pontjának ugye az új kommutátorrendszerét. És innen kapcsolatunk antenna irányba is, és antenna irányba is, úgy, hogy megtartjuk azt, hogy a régi 2-1 megawattos üzem is kapcsolható műantennába, illetve szakaszolható egyik adó megy antenna irányba, másik adó megy műantenna irányba, vagy ez az adó megy antenna irányba, és az adó megy műantenna irányba. Van egy kritikus pontja ennek a dolognak, amit nem győzött hangsúlyozni a kollégáknak, hogy ez az elrendezés lehetővé teszi azt a csillagháborús elképzelést, hogy a két adót szembefordítsuk egymással, hogyha nem építünk ki külön védelmet. Nyilván mechanikusan lehet ezt gátolni, de azért kell egy elektronikus védelem is, vagy olyan formában, hogy tiltják a berendezések egymást, amikor az egyik működik, a másik nem működik, vagy a különböző köröknek az állapota esetén tiltja vagy az egyik, vagy a másik berendezést. És itt látható a tesztelőcsapat, aki kint volt februárban Kanadában, az NMH képviseletétől, illetve az Antenna Hungária képviseletétől, illetve a NAMU-feles kollégák. Ő volt az a jószág, aki kibírta a mi tesztelésünket, a négy blokkból álló 400 kW-os blokkunk. Ott a háttérben látható, ahol a sok kábel jön le, az a transformátor, ami ellátta az adóberendezést, és a műantenna nem látható, de egy ugyanolyan kintrani kivitelű műantenna van a kültérben, mint majdnem, hogy ugyanolyan, de hasonló, a kültérben helyezkedik el, és hát kiváló szakértő csapat átnézte az adóberendezést, és úgy ítéltük meg, hogy méltó a sorti állomásnak történő elhelyezésére. Én ennyit szerettem volna elmondani, illetve a kérdések esetén akkor még válaszolok a felmerült dolgokra. Köszönöm a meghívást, a figyelmet, hogy ilyen sokan eljöttek, és minden.
Köszönöm, hogy vállaltad, és tényleg egy ilyen aktuális képet kaphattuk, és a jelenlévők közül is nem tudom, hogy mennyien voltak egy ilyen gyári átvételen, pláne egy ilyen különleges berendezésnél, úgyhogy jó volt ez az élet közeli alkalom is, és hát a kérdések pedig még hátra vannak, akinek van valami kérdése, az előadónak.
Halljuk, hogy légkütéses adócsövek vannak. Hány darab adócső van?
Nem, az adócső nincs. Maga az adóberendezés légkütéses, az adó a félvezetős, tranzisztoros, és a légtechnika az adó fölött fogja elérkezni. Egy olyan konstrukció épül ki, hogy képes maga a légtechnika kívülről szívni, külsőjön, télen hozzá a levegőt, de képes arra is, hogy lefelé fújt, vagy kifelé fújt, tehát hogy tudja temperálni magát az adótermet, és hát ez egy meglehetősen nagy teljesítményű rendszer, illetve hát erre kapcsolódik majd fel ugye az épületfűtési rendszer, mondtam, hogy 350 kW diszipált teljesítményű van magán a berendezését, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy csak a temperálásán. Maga a konstrukció teljesen légütéses.
AM berendezéseknél mindig nagyon lényeges a moduláció. Itt a modulátor fokozatosan nem hallottunk semmit.
Igen. Maga a berendezés, mindegyik berendezés rendelkezik meghajtó fokozattal, illetve rendelkezik a teljes rendszer egy központi meghajtó fokozattal, tehát a jelszétosztás az igazából az öntlókra központilag történik, és így vezérlődnek a végfokozatok egyébként a meghajtójellel, és redundáns lesz a teljes rendszer meghajtó szinten. Az egyetlen térség hibája, hogy ez a meghajtó nem képes az érem meghajtásra, arra külön meghajtó kell majd a rendszernek.
Könnyű dolog, ezt csak meg kell csinálni, az nehéz lenne. Amennyiben nincsen kérdés, akkor köszönjük szépen, hogy eljöttek, tényleg örültünk az alkalomnak is, hogy egy ilyen előadás összejöhetett, és ha hasonló lesz, akkor szívesen találkozunk. Addig is hát mindenki emészte, amit itt ma hallott, és még egyszer köszönöm Dávidnak a előadását.